Jó napot kívánok, köszöntöm Gyurcsik Attilát, az Akkord alapkezelő vezérigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Én pedig Vég Márton vagyok, az M4.hu újságírója. Az a beszélgetésünk apropója, hogy a befektetési alapok privátbankár.hu klasszis szavazáson az Akkord két díjat is elnyert. Egyszer a legjobb közép-kelet-európai részvényalap díjában a román részvényalapotok lett az első, valamint a legjobb abszolút hozamú nem származhatott alap kategóriában az Abacus lett az első. Melyik díj áll közelebb a szívedhez?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindkét alapot én kezelem, és így nem is kell választanom, hogy melyik áll a szívemhez közel, mert mindkettő nagyon közel áll, és mind a kettőben van azért egy kis személyes történet is. A román alapnak a története az elképesztő régi, mert hogy én még amikor a Concordnál dolgoztam részvényelemzőként, aztán meg a részvényelemzési részleg vezetőjéként, akkor pattant ki a fejembe az ötlet, hogy ez a román piac önmagában egy nagyon érdekes, nagyon vonzó piac, és hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, és még akkor, ilyen nagyjából 2013 környékén mi elkezdtünk foglalkozni román részvényekkel, és román részvényeket kezdtünk el elemezni. És ennek apropóján aztán pár évvel később a Concord a tagja lett a román tőzsdének is, és amikor egy szintén pár évvel később az Akkord élére kerültem, amikor új alapkezelőt indított a Concord csoport, akkor kipattant a fejemből egy ötlet, hogyha van egy tudásunk, és egyébként hiszünk ebben a piacban, akkor miért nem csinálunk egy terméket, egy olyan egyedi, unikális terméket, ugye azért is az a neve az alapnak, hogy Akkord első román részvény alap, mert hogy az első a magyar piacon, hogy miért nem csinálunk ebbe egy terméket, és akkor ezt a potenciált, amit látunk ebben a piacban, ami nem egy-egy részvényre vonatkozik, hanem valójában a piac egészére, akkor azt csináljuk meg egy alapban. És ugye nyilván egy új alapkezelőnél az egy nagyon fontos dolog, hogy legyenek sztori alapok, hiszen a track recordot, a múltbeli teljesítményt építeni kell, és tudtuk, hogy az még jó pár éve el fog telni addig, amíg meg tudjuk mutatni magunkat abból a szempontból, hogy mire is vagyunk képesek. És a román alap ugye annak meg az volt a különlegessége, hogy ezt kvázi úgy is el lehet adni, hogy a sztorit értékesített, hiszen óriási potenciált láttunk ebben a piacban. Nem kell feltétlenül a múltba tekinteni ez esetben. És a várakozásunk az beigazolódott, tehát a román részvény, egyrészt az alap is, meg másfél a piac is elképesztően jól teljesített az elmúlt 5 évben. Gyakorlatilag akik velünk jöttek ezzel az alappal, közel duplázták a pénzüket 5 év alatt, ami azért egy remek teljesítmény, és ugye eközben azért a régiós részvénypiacok azért közel sem teljesítettek ilyen jól, akár a török vagy az orosz példát, de akár a közelebbi országok példáit hozzuk, és látható, hogy a román kiemelkedően jól teljesített, ez egy sikeres fogadásunk volt.
Mibe szerettél bele, illetve ez minek köszönhető ez a román különlegesség, hogy ők ilyen jól teljesítenek? Talán ezt kevesen tudják, hogy...
Igen, hát nagyon sok mindenben. Egyrészt egy elfeledett piac, tehát hogy egy nagyon periférián lévő elfeledett piac. Miközben a román gazdaság azért ez nem egy kicsi gazdaság, hanem egy nagy gazdaság. Van számos unikális dolog. Többek közt az, hogy Románia gyakorlatilag önellátó energetikai szempontból, tehát például gáz tekintetében saját gázkitermelése van, ami nagyjából lefedi a saját gázfogyasztását. Nagyon komoly, és ugye áramellátás tekintetében is gyakorlatilag önállátó, akit vízenergia, szén, atom játszik kulcsfontosságú szerepet, és ez azért érdekes kiemelni, hogy ezek a cégek a tőzsdén is vannak, tehát nem csak úgy beszélünk arról, hogy persze ez nagyon érdekes statisztika, hanem hogy ezek megvásárolható tőzsdei vállalatok, akik rettető sok osztalékot fizetnek egyébként. Tehát van egy unikális, egy nagy gazdaság, és annak egy viszonylag elfeledett részvénypiaca, ahol az alacsony árazottságok miatt nagyon magas osztalékok vannak. És hát ez volt az ötlet, hogy akkor, hát hogyha ez sose fog felértékelődni, akkor legfeljebb begyűjtjük az osztalékokat, és akkor is boldogak lesznek a befektetőink. De ha netán mások is felfedezik azt, amit mi látunk ebben, és idővel ez a piac felértékelődik, akkor ez egy win-win helyzet ugye mindenki számára. És hogy ezt a román sztorit befejezem, ugye ennek egy nagyon fontos momentuma közeledik most egyébként, hiszen pár héten belül vérhetően egy óriási tőkepiaci tranzakció lesz a román piacon. A Hidroelektrika nevű cég, ami egy ilyen vízenergiavállalat, a legnagyobb vízenergiavállalat Romániában, az áramtermelés 25%-át adja, vélhetően tőzsdére fog érkezni, ami egy 2 milliárd eurós tranzakció lesz, ami egy picit, ha tényleg megtörténik, amit nem tudunk még, hiszen ez egy hatalmas tranzakció, akkor felteszi a képzeletbeli íre a pontot a mi szempontunkból is, hiszen 5 éve várunk erre a tranzakcióra, mert ez beemelheti potenciálisan Romániát a globális tőkepiac lesz térképére. Tehát ez egy mindenképp egy mérföldkő, hogyha megvalósul. Hát izgulunk, hogy megtörténjen, reméljük, hogy meg fog.
Akkor ezzel próbáljátok az ügyfeleket is meggyőzni, hogy van potenciál ebbe a régióban, úgy azt hinni az ember, hogy ez a közép-kelet-európai összehasonlítva mondjuk amerikai vagy nyugat-európai más piacokkal azért sokkal nagyobb kockázatokat rejt, hogy az ügyfelek erre hogy szoktak reagálni, amikor próbáljátok ezt ajánlani nekik?
Hát azt gondolom, hogy a román piaccal nagyon nagy szerencsénk volt, tehát nagyon sok ügyfelet sikerült meggyőzni, tehát is már viszonylag korán, ami azt jelenti, hogy tényleg nagyon-nagyon sokan vannak, akik ténylegesen dupláztak ezzel. Ugye nagyon sokszor az van egy részvénypiac esetén, hogy először van egy jó teljesítmény, és aztán megjönnek a befektetők. Azt, és akkor utána meg már nehezebb a szituáció. Így szerencsére a román esetben nem erről van szó, tehát viszonylag sikerült meggyőzni a befektetőket. Ami a régió egészét illeti, én azt gondolom, hogy óriási potenciál van a mi régiónkban. Kezd egy picit ez is egy ilyen elfeledett régióvá válni, aminek oka elsődlegesen szerintem az orosz-ukrán háború közelsége. Tehát itt azért volt egy jelentős tőke kiáramlás, és van egyfajta averzió, vagy egyfajta óvatosság ezzel a régióval szemben, ami egyfelől egyrészt minden háború véget ér egyszer, másfelől meg azt is jelenti, hogy elképesztően olcsóvá váltak a régiós részvények, ami óriási lehetőséget tartogat. Ugye most a románról beszéltünk, de szerintem mondjuk azt, hogy itt a régiós bástyi államok, én csak így hívom őket, mert hogy akik így kvázi a kelet-nyugat határán vannak, akár gondolok itt Lengyelországra, vagy sok szempontból Görögországra, ezek elképesztően olcsó piacok, amik 10 éve nem teljesítenek jól. Most az utóbbi években pedig, ugye az utóbbi egy évben pedig elsősorban itt ennek a háborúnak a közelsége a fő ok annak, hogy gyengén teljesítenek. Szóval én óriási lehetőséget látok ebben. Reméljük, hogy sikerül meggyőzni a befektetőket is erről, hogy érdemesebb a régióba fektetni. Nyilván, ha az a kérdés, hogy mi az a pont, amikor érdemes realizálódik ez a szituáció, én azt gondolom, hogy a háborúnak a valamilyen nyugvópontra jutása az nagyon-nagyon sokat segítene abban, hogy ebben a régióban a tőke visszatérjen.
Igen, hát most jelenleg ugye itt a régióban, de különösen, hogy kicsit Banyolországról is beszéljünk, egy recessziós állapot van, az infláció 24-25%. Hogy egy ilyen környezetben, hát milyen befektetéseket látnak jelenleg, ugye milyen lehetőségek vannak, tehát lehet ingatlant vásárolni, aranyt vásárolni, részvényeket vásárolni, tehát hogy most milyen befektetéseket lehet, úgy mondom, ilyen nyugodt szívvel lehet ajánlani az embereknek.
Akkor válaszolok egyszerre két kérdésre is, mert már abban a szempontból, hogy ugye beszéltünk a román alapról, és akkor most átövezek az Abakuszra, mert ugye szempontból jobban rímel a válasz. Igen, az Abakusz alapot is én kezelem, hogy ez egy abszolút hozamú alap, és pont ebben az alapban ezekre a kérdésekre keresünk a választ, hogy hogyan lehet jó hozamot elérni, úgy, hogyha az ember gondolkodik, vagy hogyha valamiféle aktív menedzsmentet folytat. És ugye az elmúlt években ebben azért voltak sikereink, tehát ennek az alapnak a hozama kétszemjegyű volt az elmúlt 3-4 évben, és ez viszonylag alacsony szórással ért el, ennek is köszönhető ez a díj, vagy ez az eredmény. És hogy hát ugye a kérdésnek a lényegét, hogy ne kerüljen meg, én azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a világ, és ezt... Tehát én azt mondanám, hogy mivel ez egy hosszú kitekintés lenne részletesen átbeszélni, de mondjuk az, hogy a berlini fal leomlásától az ukrán háborúig bezáró 30 boldog békeév, annak minden attribútumával véget ért, és most egy teljesen új világ van, ami azt jelenti, hogy olyan világban kell befektetnünk, ahol néhány dolog drasztikusan megváltozik. Ennek egyike az, hogy az inflációval szembeni, hát azt gondolom, hogy csatát nyerhetnek a jegybankok, de a háború tekintetében nem feltétlenül állnak nyerésre. Értem ez alatt azt, hogy például hazánkban, de beszélhetünk akár az Amerikai Egyesült Államokról, vagy az ECB helyzetéről is, igen, akár a bázis hatásnak, meg egyéb kedvező hatásoknak köszönhetően le lehet hozni az inflációt. A Magyarországon is lehet egy személyi az infláció, tehát odaig el fogunk jutni az év végére. Tehát idén, ha úgy tetszik, kikiálthatjuk a győzelmet az infláció felett, hogyha mondjuk 9%-on zárjuk az évvégi évperév inflációs adattal. Ugyanakkor a csata, vagy a háború az, hogy a korábbi évek ilyen 2-3%-os szintjére sikerüljön levinni az inflációt, az szerintem egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz. Egy nem is feladat, én inkább azt mondanám, hogy dilemma. Dilemma, mert ahhoz, hogy ezt megvalósítsák a jegybankok, ahhoz valami irgalmatlan nagy recessziót kellene csinálni a gazdaságban, a világgazdaságban, meglehetősen nagy munkanélküliséggel, aminek nem nagyon van értelme. Tehát itt alapvetően a probléma, ami megváltozott, és az elmúlt kétszer, ha az előző 30 évet nézzük, és az elkövetkező 30 évről beszélünk egy pár mondatot, akkor talán a legnagyobb probléma az, hogy elfogyott a munkaerő. Elfogyott a szakképzett munkaerő a világban, nem csak a mi régiónkban, elfogyott az Egyesült Államokban, és elfogyott Kínában is. Ezek a nagy régiók voltak azok, amik biztosították azt, hogy jól menjen a világgazdaság az elmúlt 30 évben. És mivel elfogyott a szabad munkaerő, és hiány van belőle, ezért tartósan drágább lesz, tehát a bérinfláció nem fog eltűnni. És hogy ezzel mit kezdenek a jegybankok, ez a valódi dilemma. Elfogadják-e a tényét annak, hogy az elkövetkező mondjuk 10-20 évben az infláció egy magasabb szinten fog stabilizálódni, vagy pedig ragaszkodnak a 2-3%-os olyan inflációs céljukhoz, amely egy múltban fogant, és az előző 30 évben működő gazdasági struktúrában egy elfogadott inflációs cél volt. Hát ez a dilemma. Erre kell szerintem nekem, mint befektetőnek, például az Abacus alapban is aktívan olyan válaszokat adni, meg olyan befektetéseket keresni, amivel meg tudjuk őrizni, hogy az ügyfelek pénzének a ráértékét, sőt, még gyarapítani is tudjuk. Ehhez szerintem egy sokkal aktívabb befektetésmenedzsment kell, mint korábban. Tehát az a fajta passzív, beteszem, nem tudom, 60% részvénybe, 40% kötvénybe, ez most már kevés lesz ahhoz, hogy jó teljesítményt érjen egy alapkezelő. Ennél szerintem sokkal munkásabb, sokkal melósabb hozamot csinálni a jövőben, de hát pont ez benne a kihívás, és pont ez a mi szakmánknak ez a szépsége, és én azt gondolom, hogy óriási lehetőségek is vannak, tehát nem csak nehézségek vannak, hanem kinyílt a világ, és rengeteg lehetőség van most pénzt keresni olyan alapkezelőknek, akik aktívan kezelik az ügyfeleik pénzét.
Készültök valami újdonsággal így 2023 második felére?
Igen, tehát sőt, már el is készült. Nagyon sok újdonságunk elkészült. Ugye alapvetően mi a kötvényalapokban látunk olyan lehetőséget, aktívan kezelt kötvényalapokban, amely teljesen új szín abból a szempontból, hogy volt egy hozamsivatag, ugye ebben az előző 30 évnek az utolsó 10 évében a nulla kamat világában gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy kis túlzással kötvényalapot eladni, vagy kötvényekbe fektetni, az utolsó pár évben már értelmetlen volt, tehát gyakorlatilag nem lehetett rajta se az ügyfeleknek, se semmelyik szereplőnek érdemben ugye pénzt keresni, és ugye ebben van egy drasztikus változás, újra vannak kamatok a világban, és ez egy hatalmas lehetőség is azoknak, akik ezeket megragadják, vagy ugye, inkább azt mondanám, hogy egy aktív tudással megtalálni a legjobb pusztán a kötvénybefektetéseket, miközben egyébként, ahogy említettem, a részvényekben is most már igenis vannak nagyon attraktív lehetőségek a részvénypiacon, de maga a kötvénypiac is elképesztően érdekes, úgyhogy nekünk is, tehát mi indítottunk kötvényalapot, és indítottunk most egy eurós kötvényalapot is, hiszen úgy tűnik, hogy euróban még talán nagyobb az érdeklődés az ügyfelek részéről, mint forintban.
Az jutott még eszembe, hogy a magyar állam, mint szabályozó, hogyan érinti jelenleg az alapkezelőket. Tehát egyrészt gondolok az állampapírpiacra is, meg a különböző jogszabályi gyorsan változó környezetre. Ez nálatok hogyan csapódik le?
Hát ugye a legutóbbi szabályozás változást azt még emészgeti a piac, tehát még nincs egy kialakult jogi értelmezési álláspont azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezt értelmezni. Én azt gondolom, hogy ez összességében egyre kevésbé, tehát olyan szempontból kevésbé érinti az alapkezelőket, vagy legalábbis minket minden szempontból, hogy azt látjuk, hogy a befektetőknek egyre nagyobb százaléka eurós befektetéseket keres, és euróban szeretne befektetni, és ilyen szempontból a forint befektetések kevésbé izgalmasak, vagy hát inkább megfordítanám, mondhatom azt is, hogy az állam ezekkel a nagyon attraktív lakosságnak szóló állampapírokkal azért a forint befektetések piacát meglehetősen jól lefedi, és ugye ebből kifolyólag a piaci szereplőknek hát nagyobb torta jut az eurós befektetések kezelésének a területén, és értelemszerűen ebbe az irányba mozog a piac és az ügyfelek is.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ha szeretném még hasonló tartalmakat látni, kérjük iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornájára.
Ön a privátbankár.hu a pénz című műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára.